amit Istentől kaptam, azt megosztom veletek, jó? Többet nem tudok, tehát azt fogom csak tudni megosztani, amit tőle kaptam. És folytatni fogom a szepi gondolataink különben, mert engem ugyanaz érintett meg így elég mélyen, amit a pásztor Brian prédikált. És igazából azon a nyomvonalon is, amin elkezdted, hogy mondtad. Úgyhogy Urunk, csak kérünk, hogy te áld meg ezt a prédikációt, imádkozunk, hogy te beszélgess velünk így a szívünkben, ahogyan figyelünk a te beszédedre, a te igédre, a Bibliára. Imádkozunk, hogy te kavarj föl minket, hogy tegyél izgatottá a te megváltásod felől, mert nincsen másik ilyen. Nincsen más szabadítás olyan, ami érne valamit ezen a világon, Uram, mint a te szabadításod. És vágyakozunk rá, hogy erről többet halljunk, hogy többet értsünk, hogy jobban, mélyebbre menjen az életünkben, mert a te szabadításod nélkül mi elveszettek vagyunk, és ez akkor is igaz, hogyha az örök sorsunk felől nem kell aggódnunk, mert már a tiéd vagyunk, de hogy megértsük, hogy mélyen átéljük, hogy kibontsuk azt az ajándékot, amit kaptunk tőled, hogy lássuk a színeit, és hogy értékelni tudjuk a szívünkben, ahhoz tényleg a te munkádra van szükségünk. És csak kérünk, hogy így te nyisd meg előttünk most a Bibliát, te nevedben. Amen. Tényleg eléggé sütít a nap ezzel a fénnyel. Pásztor Brian is mondta, hogy ez így érdekes világosság van. Ja, hamar megizzad az ember itt. Tényleg ámulatos volt, nem? Ez a nap felkelte. A nap felkelték az, hogy ráébredünk arra, hogy mi az, amit Isten tesz. Megértjük az ő fényében a dolgokat, és azok vezetnek bennünket tovább az életünkben. És hogyha ez egyszer megtörténik valakivel, akkor utána erre lesz szomjas mindig, nem? Hogy az Isten mutassa meg nekem az ő világosságában, hogy mi hogy van. Mert én önmagamtól nem tudom megérteni. És ez a síralom völgye, amit a Szepi mondott, erről szeretnék beszélni egy kicsit bővebben, mert erről beszélgetett velem Isten, ahogy így a hétközben is. Tudjátok, hogy dolgozom is, vannak érdekes helyzetek emberekkel, meg szituációk, amik így összegabajodnak, és sokszor nem érti az ember, hogy miért is történnek a dolgok. És a sötétség az úgy tűnik, hogy uralkodik az életünkben. Igaz? A sötétség uralkodni látszik, és várunk a nap felkeltére. És ami engem nagyon vigasztal egyébként, és amit a pásztor Brian is itt mondott, hogy mindig fel kell a nap, igaz? Legalábbis, igen. Legalábbis így van, nem? Hogy így éltük az egész életünket, hogy minden nap volt egy reggel. Minden éjszaka után jött reggel. És amin gondolkoztam, az ez volt igazából, hogy ez szellemi értelemben is így van. Nincs olyan éjszaka, ami után Isten fel ne hozza az ő napját. Nincsen olyan éjszaka a mi életünkben, ami után Isten fel ne hozna az ő napját. És lehet, hogy ez a síralom völgye, amin átmész, lehet, hogy tényleg sötétség van az életedben, és ha tapasztalataidra nézel, nincs remény. És valaki mondta ezt, hogy amikor a legsötétebb az éjjel, akkor világítanak a legvilágosabban a csillagok. És a csillagok olyanok, mint az Isten ígéretei, vagy az ő emberei ebben a világban. Amikor a legnagyobb a sötétség, akkor legnagyobb a kontraszt, ugye a világossággal, a csillagok fényénél, ami adott. És az ő ígéreteivel kapcsolatban is ez az igazság. És felolvasnám nektek így bevezetésképpen a 2 Péter 1.19-et, erről is beszélt a pásztor Brian. És aztán innen kiindulva egy kicsit így gondolkozunk erről. 2 Péter 1.19 volt az egyik ilyen alapvers. Azt mondja, hogy igen, biztos nálunk a prófétai beszéd is, mármint a prédikálás, igaz, a Bibliából. Igen, biztos, amire jól teszitek, hogyha figyeltek, mint egy sötét helyen világító szövétnekre vagy lámpára, amíg nappal virrad és hajnal csillag kel fel a szívetekben. Itt van az ige, itt van Isten beszéde, és figyelünk rá, mint egy sötét helyen világító szövétnekre. Tudjátok, hogy egy hét az elég hosszú idő. És én azt figyeltem meg, hogy már vasárnapra kiszikkad a lelkem igazából, így kitikkad a lelkem. És szükségem van az ő világosságára, szükségem van az igére, hogy mutassa nekem az utat. Mert eltévedek a gondolataimban. És persze most kiváltságban volt részünk, mert 3 napon keresztül tudtuk hallgatni az igét, tudtunk frissülni ebben, aztán hálát adtunk Istennek igazi szabadításáért, örvendeztünk benne. De alapvetően tényleg minden nap szükségünk van rá, hogy az ő beszéde, ami olyan, mint egy lámpás a sötétben, az világítson nekünk. És nagyon tetszik utána ez a kép, ugye, hogy azt mondja, hogy a nappal virrad, és hajnalcsillag kel fel a szívedben. És ez olyan, hogy a tanítás mélyre megy a lelkedben. Fel kell neked ez a hajnalcsillag. És a te saját tapasztalati életedben megtapasztalod az ő világosságát. Nem csak egy elmélet az ige. Igaz? Nem csak egy tanítás, amit elfogadok alázatban, de utána az életemben alkalmazásra kerül, és elkezdem megtapasztalni annak a gyümölcsét, amit Krisztus elvégzett a kereszten, értem. És ugye itt voltak ennek ezek a vetületei, amiről beszélt a Pásztor Brian, úgyhogy felismerem, hogy én a magam erejéből sehol nem vagyok, igaz? Sem eddig nem jutok el. Addig jutok, hogy ugye ígérem Krisztusnak, hogy én mindig vele maradok, azt következő pillanatban már eltanyáltam, mert a sötétségnek olyan ereje van az életemben. De hogyha én a saját erőmből akarnák vele szkanderozni, az vége. És ezt fel kell, hogy ismerjem, és megértem. És megértem utána Krisztus szabadításának a jelentőségét. És megértem azt, hogy én ki vagyok ő benne. És aztán Isten ezekről tanít bennünket az életünk során. És aztán, amit gondoltam még, hogy felolvasok nektek a Zsidók 12-nek az első versei, és lehet, hogy egy kicsit csapongani fogok, ne haragudjatok, hogy nem tudtam úgy becsomagolni ezt a prédikációt, hogy egy első pont, utána második pont és harmadik pont, de van, amit megosztok, jó? De ne haragudjatok ezért, jó? Csak gondolkozunk együtt. Zsidók 12. Itt a szerző bátorítja Istennek a népét arra, hogy amikor a sötét vagy a síralom völgyén mennek keresztül, vagy a sötétségben járnak, mi legyen a hozzáállásuk. És azt mondja, hogy annak okáért mi is, akiket a bizonyságoknak ilyen nagy fellege veszők körül, és itt ugye az előttünk járó szentekről beszél, Krisztusról beszél, aki előre ment ezen az úton. Ő is átment a síralom völgyén, igaz? Azt mondja, hogy ilyen nagy, sok ilyen ember átment ezen előttünk. Tegyünk félre minden akadályt és a megkörnékező bűnt, és kitartással fussuk meg az előttünk levő küzdőtért. Hogy ott van a síralom völgy, amin átmész, ahol Isten teszteli és felméri a te kitartásodat is. Ő benne, nyilván nem magadtól, de az életünkben ott vannak ezek a szakaszok, amikor kitartásra van szükségünk. Hallottuk az igazságot, utána azt befogadtuk örömmel, és az kezdett gyümölcsöt teremni a szívünkben, de kitartásra van szükségünk, hogy az végsőkig megteremje azt a gyümölcsöt, amiért Isten adta. Ugye? És azt mondja, hogy kitartással fussuk ezt a küzdőteret, olyan, mint egy versenypálya. Mert lehet, hogy sokáig tart a sötétség, lehet, hogy sokáig az van, hogy nem jön föl a nap a tapasztalataidban. Egy nehéz helyzetben vagy, szorongattatásban vagy, amiben nincs látható szabadítás. Egy betegség, vagy egy olyan körülmény, szegénység, igaz? Egy kapcsolati nehézség, ami nem múlik el. Ott van egyfolytában, nem tudod megváltoztatni, hanem ott van. És azt mondja, hogy fussunk kitartással, nézve a hitnek a fejedelmére és bevégzőjére, Jézusra. És tudjátok, ez a szó, ami itt van, a hitnek a fejedelme, ő igazából egy olyan kép, aki előre megy a csatába. Ez az első, aki előre megy. Ez, nem tudom, hogy van-e jó szó erre. A hitünk kapitánya, ez Jézus, aki legelől megy a csatában. És ez a szó itt erre, hogy ránézünk a hitnek a bevégzőjére, vagy a hitünk kapitányára, aki előre ment. És az előtte levő öröm helyett megvetette a gyalázatot, és keresztet szenvedett, és ezért az Isten királyi székének a jobbjára ült. Ugye ez megtörtént. Krisztus keresztül ment az ő síralom völgyén. És mi rá tekintünk és nézünk őre, aki előre ment, és már bevégezte a futását itt a földön, úgy értve. Igaz? Az ő emberi, fizikai életében. És kivívta a győzelmet. És mi az ő győzelmére tekintünk, és abból táplálkozik a mi kitartásunk. Máshol a zsidókhoz írt levélben beszél erről a képről, hogy olyan ő, mint a hitünknek az erős horgonya, ami, tudjátok, hogy ez az a kép, hogy voltak olyan kikötők, ahol a nagy hajókat, mondjuk egy viharosabb tengeren úgy horgonyozták le, hogy előre küldtek egy sajkát, amiben a horgony benne volt. Igaz? És a horgonyt kivitték a partra, ott letették, és akkor azon keresztül vontatták be a hajót. És azt mondja, hogy Krisztus ilyen, a mi hitünknek az elős horgonya, aki előre ment, és megszerezte azt a szabadítást, igaz? És mi csak tényleg belekapaszkodunk, ránézünk, és őrán nézve megyünk előre. Mi már tudhatjuk, hogy mi a vége a történetnek. És tudjátok, hogy van, aki nem szereti azt, hogy minden amerikai filmnek a vége happy end. Legalábbis sokáig így volt, igaz? Van, aki ezt nem szereti, azt mondja, hogy ez nem realisztikus, meg sokkal jobb a depressziós filmek, aminek nem tudod, hogy mi lesz a vége. Én mindig szerettem a happy endes történeteket, és a mi esetünkben is ez van, hogy Krisztuson látod, hogy mi a mi történetünk vége. Ő benne látjuk, hogy ő a garanciája, a biztosíték a mi győzelmünknek a mi életünkben. És lehet, hogy a síralom völgyén mész keresztül, de a hitünknek a horgonya, ő már benn van a kikötőben. Soha nem hozhatja ki senki az Úr Jézus Krisztust a mennyből, az Atya jobbjáról, ahova ő felültette, igaz? És ő a garancia arra, hogy mi is ott fogunk kikötni, ahol ő. Mert mi ő benne vagyunk. Isten ő benne tekint ránk, és hozzá tartozunk. Nincs kérdés a felől. Nincs kérdés a felől. És ezért mondja, hogy nézzünk ő rá, hogy nézd meg, hogy ő is így ment végig az ő életén. Gondoljátok meg, hogy ő ilyen ellene való támadást szenvedett el bűnösöktől, hogy ne csüggedjetek el a lelkeitekben elalélván. Nézd meg, hogy Krisztus mind ment keresztül, hogy miben győzött, mert az ő győzelme az a tiéd is. Ha Krisztus élete van bennünk, ami nekünk adatott az újjászületéskor, igaz? Ugyanazon az úton végig fogunk tudni menni, amin ő végigment. De nyilván, hogy nem az önmagunk erejéből. Egyértelműen nem a saját okosságunkból vagy ügyességünkből. De az ő élete bennünk ugyanazt el fogja végezni. És ezért mondja, hogy nézd meg, ha Krisztus keresztül tudott menni, akkor te is keresztül fogsz tudni menni. Ne csüggedj el a lelkedben, ne aléj el, ugye itt azt mondja, ne dőlj ki az úton. Mert igazából benned az ő élete van. Ő pedig garancia arra, hogy te végig fogsz menni azon az úton. És aztán azt mondja, hogy még nem álltatok végig ellen, tusakodva a bűn ellen, és emlékeztek, hogy az elmúlt alkalommal prédikáltam a bűnnek való ellenállásról, illetve a kísértések vagy a megpróbáltatásokban való helytállásról, ez nem akarom annyira kibontani, de ez igaz, hogy Krisztus mindenkinél mélyebben megtapasztalta a bűn erejét, és ellenállt neki, igaz? Azt mondja, hogy a vérig, ez olyasmit jelentene ugye a számunkra, hogy ha megölnek is, akkor se fogok vétkezni. Nem akarok Isten ellen menni. És elfeledkeztetek-e az intéstől, amely nektek, mint fiaknak szól, fiam, ne vesd meg az Úrnak fenyítését, se meg ne lankadj, ha ő dorgál téged. És aztán itt az isteni fegyelmezésről beszél, ami egy kicsit más, mint amit gondolnánk első hallásra erről. Az az elképzelés van, hogy, és ide felolvasnám majd a Filippi 1.6-ot is, várjatok egy kicsit, lapozzunk oda, hogy csak így egy kicsit teljesebb legyen ez a kép. Mindjárt megtalálom. Tudjátok, az a vers, amikor azt mondja, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, az be is végzi a Krisztus napjára. Tehát Isten elkezdett bennünk egy munkát. Ő volt az, aki a léptünket irányította erre az útra, aminek a vége az, hogy mi olyanokká válunk, mint az Úr Jézus Krisztus. Az a vége az útnak, hogy a mennyben leszünk, és miközben őt fedetlen arccal szemléljük, elváltozunk az ő képére. Ugyanolyanok leszünk, mint ő. A mi útunk vége ugyanott van, ahol az övé, igaz? Ő a hitünk erős horgonya. A hitünknek a szerzője, az első, aki előre ment. És te ezen az úton mész, hogy olyanná válj, mint az Úr Jézus Krisztus. Nem a saját erődből, hanem az ő benned levő élete alapján. Azt mondja, hogy ezen az úton az Úr fegyelmez bennünket. És a fegyelmezésnek az az értelme, hogy te az ő szentségében részesüljél. Az az értelme, hogy te olyanná váljál, mint Krisztus. És ő elkezdte ezt a munkát, és minden, amint te keresztül mész, ami nekünk síralom völgyének tűnik, igazából az a célja, hogy a lelkedben megtisztuljál. Nem olyan értelemben, hogy amiatt kerülj a mennybe, mert olyan tiszta lettél. Mert tudjátok, hogy a mi tisztaságunk Isten előtt az örök. Krisztus vére miatt az betakart bennünket, és megtisztított egyszer s mindenkorra. De a tapasztalati életünkben, a járásunkban Isten szeretné, hogy az ő tisztaságát tükrözzük vissza. Azt, amit nekünk adott igazából. És a fegyelmezés az arról szól, hogy amikor letérek arról az útról, akkor ez így visszahoz engem. Az a fegyelmezés visszahoz engem arra az útra. Hogy ne menjek le a szentség útjáról, hogy ne próbálkozzak más helyen, csak az Úrnál. Megoldásért, igaz? És megyek keresztül a síralom völgyén, és van, hogy megpróbálok más utat. Mert azt mondom, hogy ezt nem lehet elviselni. Mikor jön már fel a nap, igaz? És mikor lesz valami könnyebbség legalább? És lehet, hogy próbálok egy másik megoldást, egy kis fájdalomcsillapítást a szenvedés miatt, igaz? Nem az Úrhoz megyek, egy másik megoldást próbálok ki. És aztán a saját döntésemnek a következménye, és ezt Isten hagyja, hogy történjen, igaz? Ezzel fegyelmez engem, és aztán visszavezet magához. Mint a tékozló fiú, emlékeztek az ő történetére, igaz? Az atya várta, tárt karokkal, de a saját bukása vezette őt vissza az atya karjai közé. És azt mondja, hogy nevesd meg, amikor az Úr így fegyelmez téged, sőt, ne lankadj, ha dorgál téged. Ne fáradj el abban, hogy Isten neked nehéz dolgokat enged be az életedbe. Ne fáradj el amiatt, mert ő ezt engedi. Tudjátok, hogy van egy olyan irány a kereszténységnek manapság, de nem akarok róla sokat beszélni, de hogy azt ígéri neked, hogy megtértél, és mostantól kezdve az életed az mindig napsütés lesz, és az a normális, hogy egy hívő soha nem beteg, gazdag lesz, jólétben lesz, minden kapcsolata rendezett lesz, és olyan, mint hogyha egy igazi hívő élete meg pont ennek az ellenkezője lenne, nem? Hogy újjászülettem, és akkor elkezdődnek a bajok. És baj van a kapcsolataimban, szegényedek el, mert nekem nem csak a pénz az érték, és aztán nem tudom, a bűnöket is ki kell kerülnöm, az se könnyű, ugye, mert olyan készen van kínálva neked tálcán, igaz? És ezzel is bajom van. Úgy tűnik, mintha csak megszaporodtak volna a bajaim azért, mert hívő lettem. És persze, ne, tehát értsétek jól, amit mondok, nyilván, hogy szabadok lehetünk a bűntudattól, hogy Isten békessége költözött a szívünkbe, ezek valós dolgok, és hála neki ezért, igaz? De más oldalról meg úgy tűnik, hogy megszaporodtak a bajaim. Úgy tűnik, hogy a síralom völgye az még inkább síralom már változik egy bizonyos értelemben. Miért engedi ezt az Isten, vagy miért csinálja ezt? Azért, és itt azt mondja, hogy ha fenyítést elszenveditek, akkor veletek úgy bánik az Isten, mint a fiaival. Mert melyik fiú az, akit nem fenyít az apja, nem fegyelmez? Egy jó apa ugye a legjobbat szeretné a gyermekének. Nem akarja, hogy a konnektorba csak úgy belenyúlkáljon, igaz? Néha akkor oda csap a kezére, hogyha a konnektorba akar nyúlni, vagy kiszaladjon az autó elé. Ugye akkor nagyon komoly beszélgetés következik, hogy ez a saját érdeket, hogy ezt ne tedd, igaz? És ezt teszi Isten az ő gyermekeivel azért, hogy legyen egy esélye tényleg egy tiszta életre, ott arra az életre, amiben nem botlasz el, amiben nem fogod megbánni azt az utat, amerre jártál, ahhoz egy komoly fegyelmezettségre van szükség. És ezt Isten adja, ő segít nekünk ebben, mint egy jó apa. És azt mondja, hogy figyelj, Józsi, nem arra menjél. erre menj el, és ha kell, akkor én egy kicsit belenyúlok ott az életedbe, hogy ne is jusson eszedbe. Vagy én nem tudom, hogy gondolkoztok róla, de tényleg a nehézségek sokszor azt hozzák elő, hogy nincs is időnk gondolkozni más dolgokról, hanem az a nehézség odaszorít engem Isten jelenlétébe, és vele vagyok elfoglalva a nehézségem közepette. Míg hogyha nem lenne nehézség, lehet, hogy távirányítót kapcsolgatnám, és nézném a tévét, hogy milyen érdekesség van benne. Igaz? Vagy valami mással lennék elfoglalva. De most, hogy mondjuk beteg vagyok, vagy nehézségben vagyok, az Úrhoz szaladok, és vele vagyok elfoglalva. És jobb nekem az, hogy nyomorúság van az életemben, mert őt keresem, mint hogyha nem lenne, és aztán így ellanyhulna a hitem, és hiába valóságokra tölteném az időt. És ezt mondja, hogy akit szeret az Úr, megdorgálja és megostoroz mindenkit, akit a fiává fogad. Megostoroz. Jó, ez egy károli fordítás, igaz? De a fegyelmezésnek ez a lényege, hogy oda szorít téged magához. Ne menjen máshová. Ha fenyítést elszenveditek, akkor veletek úgy bánik az Isten, mint a fiaival. Mert melyik fiú az, akit nem fenyít az apja? Ha pedig fenyítés nélkül valók vagytok, amiben mindenek részesültek, korcsok vagytok, és nem fiak. Ha itt van egy ember, aki hívőnek mondja magát, és nincs ott ez az isteni fegyelmezés az életébe, csinálhat, amit akar, nem gyötri a lelki ismeret, nincs semmi gondja, valószínűleg nem született újjá. Mert Isten a saját gyermekeit fegyelmezi. Pont azért, hogy ő hozzám méltókká váljanak az életvitelükben. És értsétek, hogy tényleg nem arról van szó, hogy a pokolra kerül az az ember, vagy nem a pokolra kerül az alapján, amit cselekszik, hanem hogy méltóképpen elé él ahhoz, akivé őt Isten tette az új teremtményben. Aztán mi testi apáink fenyítettek minket, és becsültük őket, avagy nem sokkal inkább engedelmeskedünk-e a lelkek atyának, és élünk. Mert azok kevés ideig tetszésük szerint fenyítettek, ő pedig a javunkra, hogy szentségében részesüljünk. Bármilyen fenyítés ugyan jelenleg nem látszik örvendetesnek, hanem keservesnek, egy síralomvölgye, ám de utóbb az igazságnak békességes gyümölcsével fizet azoknak, akik által gyakoroltatnak. És akkor figyeljetek, azt mondja, hogy ezért a lecsüggesztett kezeket és az ellankadt térdeket egyenesítsétek föl, és a lábatokkal egyenesen járjatok, hogy a sánta el ne hajoljon, sőt inkább meggyógyuljon. Kövessétek mindenki irányában a békességet és a szentséget, amely nélkül senki sem látja meg az Urat. Magyarán én nem az ő útján járok, és nem figyelek oda az ő fegyelmezésére, nem fogom őt meglátni. Nem fogom megérteni, hogy mi történik az életemben. Igazából egy buta döntést hozok. Igaz? Mert a mi életünknek a célja az, hogy megismerjük őt. Ezért hívott el bennünket, hogy megismerjük őt és az ő fiát, akit ő elküldött, az Úr Jézus Krisztust. Ebben van az örök életnek az értelme. Egy hívő ember, hogyha erről el akar felejtkezni, akkor a saját életének, az örök életének az értelmét veszti el. És Isten ezt nem akarja. Ő azt akarja, hogy tudjad, hogy miért vagy itt, és hogy mi a célja, és értelme legyen az életednek, elérje azt az értelmet. Úgyhogy ez az a gyümölcs, amit Isten szeretné, hogy legyen az életünkben. És aztán tényleg van a lecsüggesztett kéz, ugye? Az, aki elfáradt abban, hogy Isten fegyelmezi őt. És azt mondja, hogy miért van mindig síralomvölgye? Nem érti meg, hogy mi Isten célja ezzel. Igaz? És erre mondja, hogy bátorítsátok egymást. Egyenesítsétek föl az ellankadt térdeket, bátorítsátok egymást, hogy mi a célja ennek az egésznek. És még egy vers, amit gondoltam innen olvasni nektek. Vigyázzatok arra, a 15. vers, hogy az Isten kegyelmétől senki el ne szakadjon, nehogy a keserűségnek bármilyen gyökere felnövekedve megzavarjon, és ezáltal sokan megfertőztessenek. Lehet olyan, hogy valaki keresztül megy a síralom völgyén, igaz? És belekeseredik. Belekeseredik abba. Azt mondja, hogy én nem azért lettem hívő, hogy a síralom völgyén menjek keresztül. Én nem értem, hogy mi történik. Te lehet, nem is akarom érteni. Én csalódtam Istenbe. Igaz? és keserűségnek a gyökere felnő a lelkében. És utána így viszonyul más hívőkhöz is. És azt mondja, hogy te túl idealista vagy, amikor azt hiszed, hogy happy end a vége. Én nem ezt tapasztaltam, hogy happy end a vége. És beszélgetsz vele, és azt látod, hogy van egy keserűség a szívébe Isten felé. És ez megfertőzte őt, és lehet, hogy másokat is kezd vele fertőzni. És ezért mondja itt azt, hogy vigyázzatok arra, figyeljetek egymásra, hogy senki ne szakadjon el az Isten kegyelmétől. Kegyelmi gondolkozásmódtól. Hogy az Isten kegyelme az, ami végzi a munkát a mi életünkben. Ugye, és az ez, hogy ő neked képességet tud adni a legnagyobb sötétséget közben, hogy te megálljál. Fogadd el tőle azt a képességet. Ezt csak kegyelem által tudod elfogadni. A te muszklid az nem lesz elég ahhoz, hogy ne legyél depressziós abban a sötétségben. De az ő kegyelme ott van, mint egy ilyen világító szövétnek, igaz? Az ő jelenléte, az ő tisztasága, az ő kegyelme jelen van az életedben. Fogadj el tőle. Ne fordulj magadba, amikor sötétben vagy. Ne motyogjál magadba a saját gondolataidat, hanem fogadj el tőle kegyelmet. És ez tényleg az ő világosságát, az ő magyarázatát, vagy az ő vigasztalását. Lehet, hogy nem kapunk magyarázatot a végéig, hogy miért történik valami, de bátorítást kaphatunk, igaz? Hogy azt mondja az Isten, hogy Immanuel, ugye? Hogy én veled vagyok. Én veled vagyok, ne féljél a sötétségtől, én veled vagyok mindvégig. Nem ezt ígérte az Úr Jézus Krisztus, mikor elment? De azt mondja, hogy íme én veletek vagyok a világ végezetéig. Ezt mondta. Én veletek vagyok. Igaz, amit ő mondott? Tartjuk a gondolatainkban azt, amit ő mondott? Mert akkor tudunk megmaradni a kegyelemben. Különben elszakadsz, és a keserűségnek a gyökere felnő. És azt mondod, hogy én nem értem, hogy Isten mit csinál. És jobb lenne, ha nem is csinálná. És tudjátok mit? Amiatt, mert happy end a vége. Ugye Róma 8:28, akik Istent szeretik, azoknak minden a javukra van. Ez egy olyan ígéret, egy olyan szövétnek a te sötétségedben, hogy akik az Istent szeretik, azoknak minden a javukra van. Hogyha erről elfelejtkezünk, felnő az a gyökér. De ha nem felejtem el, akkor az a kegyelem megtart engem a hitben mindvégig. És bevégzem a futásomat, és nem fogok ellankadni. Vagy ha el is estem, felállok, és megyek tovább. Mert még a bukásod is a javadra lehet. Képzeljétek el, hogy a bukásunk is a javunkra lehet. Nem abban a pillanatban, de amit tanulunk belőle, Istenről például, Az a javamra lesz. Aztán Szepi is olvasta a 2 Korintust, vagy említetted, ahogy a pásztor Brian beszélt arról, és a 2 Korintust akartam nektek itt még felhozni, mert itt van ez a szorongattatás, és ahogy lehet, hogy én nekem ez kedvenc témám, és sokat hallottatok tőlem erről, de itt van szerintem a kulcs, hogy mi azt gondoljuk, így a természetes gondolkodásunk szerint, hogy egy töretlen edény az a tisztességre méltó edény. Egy töretlen edény az, amelyikre érdemes fölnézni. Vagy egy töretlen edény az, amelyik, nem tudom, az a cél, amit el kéne érnünk, hogy az én életem legyen egy ilyen tökéletes, hogy már ne lehessen mit hozzátenni. És ehhez képest, amit Isten csinál, az, hogy egyfolytában összetör téged. Igaz? Ehhez képest az derül mindig ki, hogy én képtelen vagyok, és nincs bennem elég akarat vagy erő, hogy végrehajtsam azt, amit ő kér tőlem. És kérdezzük, hogy ez miért jó. És a Pál apostol erről beszél, ugye? Azt mondja, hogy 6. vers, figyeljetek. Az Isten, aki szólt, sötétségből világosság ragyogjon, ő gyújtott világosságot a mi szívünkbe. Ez ugyanaz a világosság, amiről beszéltünk eddig. Az Isten dicsősége ismeretének a Jézus Krisztus arcán való világoltatása végett. Oké. A szívünkben világosság gyulladt az Isten dicsősége ismeretében, ami a Jézus Krisztus arcán keresztül jött hozzánk. Az Isten dicsősége van az életünkben, ez a mi világosságunk, és ez Jézuson keresztül jött hozzánk. És a kincsünk cserépedényekben van, hogy az erőnek nagy volt a Istennél legyen, és nem magunktól való. És itt van ez. Keresztül megyek a síralom völgyén, és úgy érzem, hogy nekem semmi erőm nincs. És azt hiszem, hogy ez rossz. És azt gondolom, hogy ezzel nem tudom Isten dicsőíteni, mert nincs erőm. Közben pedig pont az dicsőíti Istent, hogy te nem a magad erejére támaszkodsz, hanem őrá. Ez dicsőíti a legjobban Istent, hogy te őrá támaszkodsz, és az ő szabadítására támaszkodsz. Nem a saját erődre, és nem arra az erőre, ami abból jönne, hogy te próbálkozol. És erről beszél a Pál, és azt mondja, hogy mindenütt nyomorgattatunk, itt a 8. vers, de nem szorítatunk meg. Miért nem szorítatok meg? Mert ránézek a hitemnek a horgonyára, az én hitemnek a kapitányára, és azt mondom, hogy ő, ha ő keresztül ment, én is ott vagyok vele, és be fogom végezni, és ez az Isten munkája lesz, és ő bevégzi azt, amit ő elkezdett. Kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe. Lehet, hogy igen, azt mondom, hogy körülnézek, és itt nincs semmi, ami engem bátoríthatna. De hittel rátekintek az én hitem kapitányára. És utána azt mondja, hogy üldöztetünk, de el nem hagyatunk. Tiportatunk, de el nem veszünk. Mindenkor a testünkben hordozzuk az Úr Jézus halálát, hogy a Jézus élete is látható legyen a mi testünkben. Mind a két nap felkelte. Most az első kettőre gondolok, igaz? Az, hogy én önmagamtól semmire nem vagyok képes. Egy kisbaba vagyok. Egy képtelen. Egy idióta. Vagy egy ilyen olyan, aki nem tudja, hogy mit csinál. Igaz? És ez az első felismerés. A Péternek kukorékolt a kakas. És utána azt mondja, hogy viszont tudatában vagyok a feltámadásának a hatalmának, az ő feltámadása a hatalmának. És ez benne van az én testemben, ott hordozom. Ugye az elménk az a testünkben lakik, úgymond. Ezért nem hagyatunk el, tiportatunk, de nem tapostatunk el. Mind a kettő látható az életünkben, a mi képtelenségünk és az Úrnak a dicsősége Krisztus által. Mert mi, akik élünk, mindenkor halálra adatunk a Jézusért, hogy a Jézus élete is látható legyen a mi halandó testünkben. Amíg itt vagyunk ezen a földön, ez a feszültség ott van. Hogy szüntelen el kell ismernem, hogy Szabó Józsi egy rakás szerencsétlenség, nem képes semmi jóra, egy képtelen, mint a bárányok eltévedtünk, tudjátok, ki a maga útjára tértünk. Nincs értelme vele foglalkozni. És ezt napról napra ki kell, hogy mondjam. De mikor Szabó Józsi úgy gondolná, hogy hú, én már tudom, hogy mit kell csinálni, oké, megtesszük a következő lépéseket, és utána, még ha igazam is van, akkor sincs igazam. Emlékeztek, hogy ezt is mondta a pásztor Brian. Még amikor azt hiszem, hogy a legnagyobb igazság az, amit csinálok, kiderül, hogy ha Isten nélkül léptem, vagy nem rá támaszkodtam, ez vége, nem, kész. Viszont az ő élete látható lesz. Amikor elismerem, amikor azt mondom, hogy te vagy az Úr, igaz? Ezt csak ő általa teszik, az ő szelleme által. Nincs olyan ember, aki sátán hatása alatt azt mondaná, hogy az Úr Jézus Krisztus az Úr. Én senki vagyok, ő az Úr. Igaz? Mert sátán pont ezt kavarja fel az emberekbe, hogy te tegyél valamit, hogy ez a te életed, hogy te mutassál valamit, te tegyél le valamit az asztalra, és annak alapján, amit megérdemelsz, legyen tiéd az, amit megérdemeltél. Nem így. Ugye ez Istennek adja a dicsőséget 100%-ig. Halálra adatunk Jézusért, hogy az ő élete látható legyen a testünkben. Halál bennünk munkálkodik, az élet pedig ti bennetek. És Pál a saját életéről beszél, ugye, hogy az ő élete olyan, mint egy magvetés mások életéért. Tehát ez a rejtély. És amin én gondolkoztam még így, hogy ez a legnagyobb sötétség. Tudjátok, hogy tovább olvasom, figyeljetek. Azt mondja a 14. vers. Tudván, hogy aki feltámasztotta az Úr Jézust, Jézus által minket is feltámaszt, és veletek együtt előállít, mert minden ti érettetek van, hogy a kegyelem sokasodva sokak által a háladást bőségessé tegye az Isten dicsőségére. Keresztül megy a síralom völgyén. Tapasztalod a nyomást? lemondtál arról, hogy a saját büszkeségedet éljed meg. Tényleg az Úrnak adod a dicsőséget, és hagyod, hogy ő szabadítson téged meg. Akkor azt mondja, hogy a kegyelem által, amit elfogadsz, sokasodva sokak által hálaadás bőségessé tegye. Hálaadás szaporodik körülötted, miközben ezt teszed. Te is hálát adsz, és mások, amikor ezt látják, ők is hálát adnak Istennek. És azt mondják, hogy Józsi, én tudom, hogy nem benned van. Nem te vagy az, itt Isten van. És ezt látom, és hálát adok neki ezért a szabadításért. És azt mondja, hogy ezért nem csüggedünk, sőt, ez a külső emberünk megromol, beteg vagy nehézségben van, szorultságban van, de a belső napról napra újul. Mert a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk igen-igen nagy örök dicsőséget szerez nekünk. Mivel, hogy nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. A hitünknek a kapitánya. Arra tekintünk, igaz? Ő örökkévaló, és amit ő elvégzett, örökkévaló, amit ő bennünk elvégez, örökkévaló, aki elkezdte a jó munkát, bevégzi az ő napjára. És azon gondolkoztam, hogy amikor az Úr Jézus megérkezett a földre, amikor megszületett, ugye az egy isteni ígéretnek a beteljesedése volt. 400 évig hallgattak a proféták, igaz? Volt profétaság, volt profétálás, és egyszer csak megszűnt. És 400 évig nincs isteni kijelentés az ószövetségi időkben. És utána született meg Jézus. A legnagyobb sötétségben. Amikor már úgy tűnt, hogy nincs szabadítás Izraelnek. Nincs itt, akitől megígért. Igaz? 400 év az egy hosszú idő. És azon gondolkoztam, hogy az Isten órája az másképp működik, mint a miénk. Igaz? De mindig pontos. A szabadítás mindig pontosan érkezik. Isten soha nem próbál meg téged tovább, mint ahogy föltétlenül szükséges lenne. Ez a fegyelmezés, amiről beszélünk, ez soha nem tart tovább egy pillanattal sem, mint amennyire tényleg szükséged van. Az a síralom völgye, az soha nem tart tovább, mint amennyire tényleg szükség van. És úgy, ahogy az Úr Jézus megszületett, pontosan abban az időben, amikor meg kellett születnie, ugyanígy van a mi életünkben. Az Ézsaiás 9, ha megnézitek, ott van ez a profécia az ő születéséről, és nagyon tetszik nekem, sokat gondolok rá, főleg amikor a sötétségről gondolkozok. Azt mondja, hogy nem lesz mindig sötét ott, ahol most szorongatás van. Először megalázta Zebulon és Naftali földjét, de azután megdicsőíti a tenger útját, Jordán túlsó partját és a pogányok határát. És ezt tudjátok, hogy arról szól, hogy Jézus oda született erre a területre. Azt mondja, hogy a nép, amely sötétségben jár, lát nagy világosságot. Akik lakoznak a halál árnyékának a földjében, fény ragyog fel fölöttük. Te megsokasítod ezt a népet, nagy örömöt szerzel neki, és örvendeznek előtted az aratók örömével, és vigadoznak, mint mikor a zsákmányt osztanak. Mert terhes igáját és a háta veszélyét, az őt nyomorgatónak botját összetöröd, mint a Midján napján. Mert egy gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk, és az uralom az ő vállán lesz, és hívják nevét csodálatosnak, tanácsosnak, erős Istennek, örökkévalóság atyának, békesség fejedelmének, uralma növekedésének és békének nem lesz vége a Dávid trónján. Igaz? Ez az ígéret volt, és aztán, amikor az Úr Jézus Krisztus megszületik, azt mondja, hogy a Lukács evangéliuma első fejezetében ott van János apukája, ugye a keresztelő János apukája, és örvendezik János születése fölött, és így dicséri Istent a 76. versben, hogy te pedig kisgyermek, a magasságos Isten prófétájának hivattatol, mert az Úr előtt jársz, hogy az ő útjait megkészítsed, és az üdvösség ismeretére megtanítsd az ő népét a bűnöknek bocsánatjában, ami Istenünk nagy irgalmasságáért, amelyen meglátogatott minket, a nap támadat a magasságból. 400 évig nincs próféta Izraelben, igaz? És megszületik keresztelő János, és ő bizonyságot tesz róla, hogy jön a nap támadat. Igaz? És utána jön az Úr Jézus Krisztus. És az üdvösség ismeretére megtanítsad az ő népét bűnöknek bocsánatára, mi Istenünk nagy irgalmassága miatt, amelyen meglátogatott minket a naptámadat a magasságból, hogy megjelenjen azoknak, akik a sötétségben és a halálnak árnyékában ülnek, hogy igazgassa a mi lábainkat a békességnek útjára. Ez volt, amikor az Úr Jézus megszületett. És így van a szívünkben, amikor befogadtuk őt, és elkezdünk járni az ő útján. És minden egyes alkalommal, amikor befogadsz az életedbe egy isteni igazságot, és aztán az drágának tartod. Miközben átmész a síralom völgyén, ezek az ígéretek neked ott vannak. És befogadod őket, és drágának tartod. És mindegy, hogy mit mond körülötted az a helyzet, azt mondod, hogy én az Istennek fogok hinni. Akik az Istent szeretik, minden a javukra van. Ebben a helyzetben megvallom ezt. És fel kell a nap. Nem a mi elképzelésünk szerint, de Isten elhozza az ő szabadítását. Lehet, hogy a szabadítás késlekedni látszik, de a te hited, amivel megvallod az ígéretet, az dicsőséget hoz Istennek. És amikor készen van, amikor Isten elkészítette, ott van a szabadítás. És itt van a hit által való élet. Hit nélkül nem lehet Istennek tetszeni, azt mondja az írás. Emlékeztek erre? Mert aki van, hinnünk kell, hogy ő létezik, és megjutalmazza azokat, akik őt szeretik. És ez így volt végig a Bibliában. Annyi eset van, amikor a körülmények ellenére munkálkodott Isten. Nem lehetett, például Mózes, emlékeztek Mózesre, hogy azt mondja, hogy ne küldjél engem Egyiptomba, én ott elbuktam, nekem ott nincs jövőm, küldjed a Áront el. Engem ne küldjél, ez képtelenség, hogy rajtam keresztül szabadítsd meg Izraelt. És Isten azt mondta, hogy ne nézzél magadra, Mózes, hogy te ki vagy, meg hogy nem tudsz beszélni, és tudjátok, ott hozta a kifogásokat. És azt mondja, hogy elvégzett dolog, ő elvégezte, hogy megszabadítja az ő népét, és Mózes fogja használni. És úgy is volt. És emlékeztek arra, amikor vezeti őket ki, akkor jön az egyiptomi sereg utánuk, ott vannak a hegyek a két oldalról, mögöttük az egyiptomi sereg, előttük pedig a tenger. És a nép elkezdi gyalázni Istent, meg Mózes emiatt. Ugye, hogy micsoda helyzet ez, hogy minek hozott ki bennünket Isten Egyiptomból, hogy itt vesszünk el most a tengerbe, meg az egyiptomi fáraó keze által, és egyébként nem csak ebben az esetben, számtalanszor a fejéhez vágták a Mózesnek, igaz, ilyen hasonló dolgokat. De egy képtelen helyzet azért, hogy az Isten szabadítása legyen láthatóvá. Nem embernek az ereje, az Isten szabadítása. És Istennek ez egy ilyen kedvenc módszere. Józsué, amikor bevezeti őket az ígéret földjére, emlékeztek? Nem emberi stratégiával vették be Jerikót. Semmi köze nem volt emberi stratégiához, hogy csöndbe körbejárják a várost, 7 napon keresztül, aztán 7. napon 7-szer körbejárják, és utána trombitáljanak egyet. Ugye ez, micsoda hadviselés ez, micsoda dolog ez. Semmi köze nem volt az emberihez. Semmi köze nem volt, ez Istennek a szabadítása volt. Vagy Dávid és Góliáton, hogyha gondolkoztok, tudjátok, hogy Dávid tudatában volt ennek. És azt mondja, hogy te karddal meg lándzsával jössz ellenem. Ezek a szemmel látható dolgok. Ezek, de hitben ő meg azt mondja, hogy én pedig az Úrnak a nevében jövök. És ma még odaadom a testedet, hogy mondja. Ugye a Góliát mondta, hogy odaadom a mezei vadaknak, nem tudom miért a testedet. És Dávid meg ennek ellenére mondta, hogy fordítva lesz, hogyha a medvét meg az oroszlánt le tudtam győzni, akkor veled se lesz semmi gond. De nem arra nézett, ami történt, igaz? Hanem azt mondta, hogy happy end lesz Góliát, mindegy, hogy te mit mondasz, meg mit csinálsz, mert Isten itt van. És az ő kicsisége nem számított semmit ebben a helyzetben. Az ő tapasztalatlansága a hadviselésben. Az izraeliek annyira tapasztaltak voltak, hogy tudták a Góliátnak a fegyverzetét, A-tól Z-ig el tudták mondani, hogy mi, mennyi súlyú rajta, meg hogy néz ki, meg ezek a dolgok. Dávid nem tudott erről az egészről semmit. Ő azt mondta, hogy csak az Urat ismeri, ő tudja, hogy Isten győzelmet fog adni az ő népének, és kész. És hogyha el kellene veszni, akkor elveszik érte, de igazából nem hitte, hogy elveszik. Ugye azt biztos volt benne, hogy győzni fog. De ezt nem látás által látta, hanem a hit által, a hit szemeivel látta. Mint ahogy a pásztor Csaba beszélt erről, ugye, hogy megnyitja a szemünket, és látjuk az Úr seregeit, ami körülvesz bennünket, körülveszi az övéit. A hit szemeivel nézünk, a hit által élünk. És Jézus keresztje, amiről a zsidókhoz írt levélből olvastunk, ugyanez. Igaz, hogy nem a nyomorús, megvetette azt a nyomorúságot, ami körülvett őt, a szégyent, aminek keresztül ment. Gondoljatok bele a kereszt szégyenébe. Tehát mesztelenül, függött, világszeme láttára ártatlanul, és a zsidóknak egyébként meg volt írva, hogy átkozott mindenki, aki fán függ. Ugye, egy hihetetlen szégyen, és azt olvassuk, hogy az Úr Jézus megvetette ezt. A szívében nem ezt latolgatta, nem ezen gondolkozott, amikor odaadta magát értünk, hanem előre tekintett az örömre, ami abból jött, hogy keresztül ment ezen a síralomvölgyén, és velünk minket megszerzett magának, minket kivásárolt a világ rabszolgapiacából, világosságot hozott el nekünk, erre tekintett, és öröme volt benne, és így ment előre. Igaz? És azt olvassuk, hogy azért, mert ezt ő megtette, Isten hozott egy aratást az életében. Akik könnyhullatással vetnek, vigadozással aratnak majd, nem tudom, melyik Zsoltárban van. Igaz, ez igaz az életünkre. Ne aratni akarjál ma, hanem ne bánt, hogyha vetsz. Könnyhullatással. Ez rendben van. Rendben van. Nem táplálunk illúziókat Isten országával kapcsolatban, de tudjuk, hogy minden éjszaka után feljön a nap. Minden éjszaka után feljön a nap. És Isten addig hagyja a megpróbáltatást, amíg el nem éri a célját az életedben. Sem egy pillanattal se tovább. Úgy, ahogy Jézus megszületett a profécia alapján, a maga idejében, pontosan abban az időben. Igaz, nem késett el József meg Mária a Betlehemből. Pont akkor értek oda, amikor a csillag, igaz? Mindent klappolt. És ez ámulatos Istenben. Mert én hiszem, hogy nem csak a nagy dolgokban cselekszik így Isten, hanem a számunkra olyan hétköznapinak tűnő részletekben is. Isten a legtökéletesebben időzít. És hogyha ő megenged valamit a te életedbe, azzal neki van egy célja, amit a maga idejében ő előhoz. József élete. Ha József hit nélkül nézett volna az életére, amikor börtönben volt, igaz meg? Testvérei gyűlölték azért, mert Isten szolgált felé. Milyen depresszióba esetett volna, nem? Vagy az Úr Jézus teljesen ártatlanul, értelmetlennek tűnő módon meghal. És ott voltak az Emmausi tanítványok. Emlékeztek, erről is Pásztor Csaba beszélt most. Igaz, a hit szemei nélkül jártak, és nem látták meg, hogy kivel vannak. De aztán lehullott a szemükről az a fátyol, és meglátták őt, és dicsőítették az Istent. Úgyhogy ezt cselekedjük, így megyünk előre, és happy end a vége. Az Úr szabadítása az teljes lesz az életedben. Ő elvégzi azt a munkát, amit elkezdett, és bátorítsuk egymást, Zsidók 12 szerint. Aki ellankadt, tudjátok, ne hagyjuk, hogy a kegyelem gondolkozásáról másképpen gondolkozzunk. Nem kell, hogy úgy gondolkozunk, mint jó barátai, igaz? Valami gond van az életedben? Tudod, akkor biztos valamit nem jól csináltál, ez amiatt van. Nem. Nehézségben vagy? Én tudom, hogy Istennek van egy célja ezzel. Nem tudom, hogy mi az. És nem akarok könnyedén dobálózni ezzel, igaz, így egymásnak. Nem ilyen könnyedén mondjuk, hogy az nem gond, beteg vagy, nem probléma, tudod, majd Jézus úgyis megszabadít téged a maga idejében. Nem így akarom gondolni, hogy így mondjuk egymásnak, de megértjük azt, hogy, hogy minden probléma mögött az ő megengedő akarata áll, amin keresztül ő el tud végezni dolgokat, amin nem is gondolnánk. Nem is gondolnánk, hogy mire lesz jó az, hogy ma átmegyünk azon a völgyön. Lehet, hogy később pont az lesz a te életedben az erő, ami tovább visz téged, ami most keresztül megy. Az, amit Isten most tanít neked, az egy felkészítés az életed további részére. És nem is gondolnánk, és mi azt mondjuk, hogy már megint ezekkel kell szembenézni, ezekkel a dolgokkal. És minden nap. És mikor lesz vége ennek? Tudod, és várom, hogy vége legyen, ahelyett, hogy megérteném, hogy Isten tanít engem. És így bátorítjuk egymást, hogy figyelj, ne add föl, ne csüggedj el. Isten tanít téged. Én tudom, hogy Isten harcost farag belőled. Tudjátok, hogy ez is egy ilyen érdekes dolog, de ilyen kiképzés különleges osztagoknál. Mondják, hogy van olyan része, ami fizikai, de a legnehezebb része, 95%-a az a lelki megterhelés, a lelki nehézség. Isten kiképzésre visz bennünket. Az ő katonái vagyunk. És a harcosok, azok a harcban próbáltatnak meg, igaz? Te a harcban próbáltatsz meg. A te hited ott válik értékessé, amikor megállsz. És amikor nem is tudsz megállni, akkor pedig csak mikor rájössz, akkor Istennek adod dicsőséget, és azt mondod, hogy Uram, én tudtam, hogy nincs igazam. Tudtam, hogy nincs igazam, neked van igazad. Most már látom, és ebben is neked adjuk a dicsőséget. Ez egy ilyen életben, ha így élsz, nem veszítesz soha. Nem veszítesz semmivel. Bármi történik veled, nem veszítesz vele. Még azzal se, hogyha elbuktál. Tényleg. Mert megtanultam belőle, hogy Isten kicsoda. Megértettem az ő szívét, és megértettem azt, hogy soha nem akart nekem rosszat, igaz? Hanem fegyelmezett engem. Fegyelmezett engem, mint egy apa. Úgyhogy ez volt, amit szerettem volna veletek megosztani. Isten egy élő Isten, ő ma cselekszik az életedben, ő ad növekedést, és neki van egy terve. És még azt akartam nektek mondani, hogy nincs egy kaptafa a keresztény életben, igaz? Nincs egy kaptafa. Dávid az Dávid volt, Mózes az Mózes volt, József az József volt, Szabó Józsi az Szabó Józsi, de az Isten, aki ezt cselekszi az életünkben, az ugyanaz, és az ő dicsősége semmivel nem kisebb a te életedben, mint Józsefébe volt, vagy Mózesébe. Egyáltalán semmivel nem kisebb. És nem a cserépedény a lényeg, hanem a kincs, ami benne van. Ez az ő élete, az ő szabadítása. És amikor a mennybe leszünk, én ezt úgy tudom elképzelni, hogy ott így, mint egy ilyen moziba meg fogjuk nézni minden életről az ő kegyelmének a sokszínűségét, ahogyan ő cselekedett és elvégezte azt a munkát, és dicsekedni fogunk benne egymásnak. És azt mondjuk, az én életemben ezt tette Isten. Nézd meg ezt a filmet. Nem tudom. És lehet, hogy ez, nem tudom, hogy ez hogy lesz, persze, csak ez egy ilyen gyenge kép, de hogy így fogunk ódákat zengeni róla, hogy ő mit cselekedett a mi életünkbe, az ő szabadítását, és aztán kollektíve is, ugye népekkel, vagy családokkal mit cselekedett Isten, hogy ő hogyan hozta elő az ő dolgait, az ő szabadítását, és lehet, hogy tényleg nemzetekként is, és áment fognak rámondani a nemzetek, hogy tényleg ez az Úr munkája volt annak a népnek az életében, legyen dicsőség neki. És ez egy ámulatos dolog lesz, látni így az Isten szabadítását, hogy végigmegy a történelmen, és látni fogod minden egyes ember életét, és az ő kegyelmének a sokszínűségét. Nincs egy kaptafa. Egyediek vagyunk, és egyedi a történeted, hogy meddig tart az éjszaka, meddig tart az a szakasz, mikor van vége, és miért van pontosan, ezt az Úr tudja. És az ő gondolata az mindig tökéletes vele. Felhozza az ő napját. Amen. Amen. Köszönjük, Atyánk, neked a te szabadításodat. Köszönjük azt, hogy nincsen más olyan szabadító, mint te, Uram. Köszönjük neked azt, hogy te a legsötétebb éjszakát át tudod változtatni tényleg a te dicsőségednek a ragyogásává, Uram. Mert a legsötétebb éjszakában lehet látni a te kezednek a munkáját. egy olyan módon, ahogy ezt máshogy nem lehetne soha megérteni. És ebben a bizalomban járunk. Így megyünk előre. Uram, kérlek, hogy te erősítsd meg a lábunkat, tényleg, ahogy olvastuk a bátorítást, hogy te kegyelmettől ne szakadjunk el, hogy értsük meg azt, hogy nem a vétkeink szerint bánsz velünk, és nem azért vannak a dolgok az életünkben, amit mi tettünk, hanem neked van egy terved. És még akkor is igaz ez, hogyha rossz döntéseket hoztunk, te ki tudsz belőle hozni áldást, ki tudsz belőle hozni dicsőségeset, ahogy ez tényleg annyiszor látható a Bibliában és hívők történeteiben, az ő életükben, Uram. Köszönjük neked ezt. Bátoríts el bennünket, erősíts el bennünket a hitben. Segíts a mi hitünk kapitányára nézni, aki előre ment, aki megvetette a szégyent, megvetette azt a völgyet, Uram, és ő pedig rád nézett, és a te szabadításodra az ő életébe, úgy, ahogy mi is tesszük most. És ha úgy vagy itt, hogy még nem bíztad így az életedet soha Isten kezére, hanem kerested a saját megoldásokat, akkor csak mondd el ezt neki, ha van benned vágy arra, hogy ő megszabadítson az ő szabadításával, el lehet mondani neki. Mondhatjuk azt, hogy Istenem, én elrontottam, megértem azt, hogy az én utam az nem vezetett jóra, de köszönöm, hogy az Úr Jézus meghalt a kereszten ezért, minden dologért, amit én elrontottam. Köszönöm, hogy letehetem azt, hogy a saját utamat keressem, és elfogadom te megoldásodat. Kérlek, hogy taníts engem új életbe járni. Elfogadom te megváltásodat. Gyere az életembe, és taníts engem az örök élet ösvényére, mert szeretném, hogy happy end legyen a vége. Köszönöm, Jézus. És ha ezt elmondod, Isten hallja, komolyan veszi, és ad neked egy újat, egy új életet, egy új lehetőséget. És tiéd mindaz, amiről most beszéltünk. Nem kell a sötétségben maradj. Nem kell, hogy elveszél. Mert felragyoghat neked világosság, tényleg a nappal. És a vége az happy end. A menny biztos. Az ő munkája alapján. Köszönjük neked, Urunk. Halleluja. Amen. Isten áldjon benneteket. Énekeljünk egyet. Álljatok föl, mozogjatok nyugodtan.
Nálad lett borrá víz, holtakat életre hívsz, nincs más Isten. Nincsen más, te ragyogod, te az ég, te hozod el a remény, nincs más Isten, nincsen más, te vagy az Isten, aki nem érez, leborul minden a földön az égen, egyeket mozdít, is. Te vagy az Isten, aki fiadat. És hogyha Isten velünk, ember mit árthat nekünk, mert hogyha te vagy velünk, ki lehet ellenünk. És hogyha Isten velünk, ember mit árthat nekünk, mert hogyha te vagy velünk, ki lehet ellenünk. És hogyha Isten velünk, ember mit árthat nekünk, mert hogyha te vagy velünk, ki lehet ellenünk. És hogyha Isten velünk, ember mit árthat nekünk, mert hogyha te vagy velünk, ki lehet ellenünk. Hogy az Isten, aki nevére leborul minden a földön az égen, hegyeket mozdít, beteget gyógyít az Úr. Aki nevére leborul minden a földön az égen, szíveket hódít, sebeket gyógyít az Úr.